Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy az orosz gazdaság minden várakozás ellenére nem omlott össze a háború kapcsán. Tavaly, amikor kitört a háború, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, rengeteg különböző jóslat született, például az, hogy a szankciók eredményeképpen, a háború eredményeképpen az orosz gazdaság össze fog omlani. Voltak olyan előrejelzések is, amik akár két számjegyű GDP zuhanást prognosztizáltak. Ebből gyakorlatilag szinte semmi nem lett. Tavaly alig csökkent az orosz gazdaság, idén pedig már kifejezetten növekedést tudnak jelenteni. A másik, ami szintén nem nagyon következett be viszont, hogy ugye azt is jósolták, hogy Európa, az Európai Unió meg fog fagyni az orosz gáz nélkül, le fog állni egy nagy része a nyugati gazdaságnak, évekbe telik, amíg leválunk az orosz gázról. Ehhez képest gyakorlatilag tavaly év végére sikerült kiváltani az orosz gázt, és ma már szinte semmit, nagyon keveset importál az Európai Unió, és nem fagyott meg Európa. Szóval, hogy a szakértők tavaly évelei jóslataiból szinte semmi nem valósult meg. Miért van ez így? Ennek próbáltunk meg utána járni Pendarzsevszki Anton, Oroszország szakértővel ebben az epizódban, aki egyébként miközben természetesen kritikus Putyinnal és az invázióval kapcsolatban, de készségesen elismeri, hogy úgy néz ki, hogy nem nagyon működnek ezek a szankciók. Ebből persze nem következik az, hogy azokat be se kellett volna vezetni, az is lehet, hogy hosszabb távon azért erősebb hatásuk lesz, de minden esetre számokkal igyekszünk majd ebben az epizódban megvizsgálni, hogy miért nem olyan hatékonyak ezek a szankciók, ahogy azt remélték, amikor meghozták őket, és hogy milyen mechanizmusokon keresztül lehet azokat megkerülni, hogyan lehetséges az, hogy Oroszország háború ellenére nem összeomlott, hanem még növekszik is. Ez következik ebben az epizódban. Anton, köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Azzal szeretném kezdeni, hogy miről szóltak ezek a szankciók, tehát mik azok, amikre kiterjedtek, és nagyjából mikor hozták meg őket?
Hát ugye kérdés, hogy honnan indulunk, és jó, és először is köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy beszélhetünk. Tehát persze a kérdésedre válaszolva meg kell határozni, hogy mikortól kezdve beszélünk a szankciókról, hiszen szankciós lépések Oroszországgal szemben már valamikor 2012-13 környékén megjelennek. Ott ugye volt az ismert Magnitsky ügy, amikor egy amerikai befektető kezelő alapítványnak az egyik ügyvédje ilyen vizsgálati fogság alatt tisztázatlan körülmények között meghalt egy orosz börtönben. Tehát onnantól kezdve léptek életbe az első amerikai szankciók, elindultak igazából főleg szimbolikus jellegű amerikai korlátozó lépések Oroszországgal szemben. Oroszország reagált, aztán ugye voltak ezek a diplomáciai kitiltási botrányok 2013-14 folyamán, amikor elkezdték közösen korlátozni egymás konzulátusainak és nagykövetségeinek az emberi létszámát és állományát, vagy például meghatározták, hogy az adott nagykövetségen ottani, tehát mondjuk amerikai nagykövetségen orosz állampolgár hány darab dolgozhat. Tehát voltak ilyen korlátozó lépések, és nagyjából 2013 után szinte minden évben elfogadásra kerültek mindkét oldalról. Illetve hát 2014 az nyilván egy vízválasztó volt, ugye a Krím-félsziget orosz megszállása. Hát utólag tudjuk, hogy nem volt kellően határozott a nyugat részéről, de azért szankciós nyomás a bizonyos orosz szektorokra kiterjedően, ugye már akkor születtek nem csak amerikai szankciók, hanem ugye európai szankciók is. És sokak szerint egyébként ennek is köszönhető, hogy az orosz védelmi ipar nem tudott elkészülni időben a célkitűzésével. Ugye itt az orosz katonai modernizációs program 2008-ban indult el, és voltak olyan modernizációs tervek, amelyek 2020-ra tűzte ki bizonyos elkészültségi terveket. Elvileg a 2014 utáni európai nyugati szankcióknak is köszönhető, hogy ezek a tervek végül is nem valósultak meg.
Mert hogy ezek katonai dolgokra vonatkoztak ezek a szankciók?
Ugye bizony az orosz gazdaság bizonyos szektorira vonatkoztak, vagy nyugati technológiák, bizonyos technológiák, kettős technológiák átadására vonatkoztak. Tehát megnehezítették Oroszország dolgát ahhoz, hogy bizonyos technológiákat megszerezzenek, és akkor azért ne feledjük el, hogy minden fél próbált azért még a nemzetközi szabályok szerint játszani, tehát Oroszország nem vezetett be legális szankció elkerülési eszközöket, mint ugye most, tehát most ugye legálisan engedélyezve van, hogy orosz vállalatok jogilag ugye orosz szempontból teljesen legálisan hozzanak be nyugati technológiákat, vagy nyugati termékeket a jog tulajdonos engedélye nélkül. Tehát ilyen eszközök és ilyen gyakorlatok azért nem voltak. Nyilván nincsenek illúzióim, tehát a háttérben biztos, hogy voltak próbálkozások a szankciók elkerülésére, de mégis a felek igyekezték betartani a játékszabályokat, és legalább demonstratívan, legalább ugye kifelé mutatva nem a jogállamnak a látszatát keltette Oroszországon az időben. Tehát voltak nyugati szankciók már az orosz-ukrán háború megelőzően is, okoztak kényelmetlenséget Oroszországnak, de ezek a szankciók nem irányultak arra, hogy mondjuk összeomlasszák az orosz gazdaságot, vagy megbuktassák az orosz kormányt, tehát ilyen célkitűzések nem voltak. Inkább azt mondanám, hogy büntető jellegű szankciókról beszélünk, hogy a Krím-félsziget nyugati megszállása nem nagyon volt más eszköz a nyugat részéről, katonai fellépésben nem gondolkodtak, akkor hát ilyen büntető jelleggel hoztak szektorális jellegű szankciókat Oroszországgal szemben. Ugye a helyzet teljesen megváltozott 2022. február 24-e után, ahol már nem csak büntető jellegű szankcióknak a lehetősége merült fel, hanem ugye konkrét lépések történtek Oroszország magatartásának a megváltoztatására. Tehát alapvetően három fő célja volt az azóta meghozott szankcióknak, ugye azóta 11 szankciós csomagról beszélünk. Tehát ez csak az elmúlt másfél évben meghozott szankciók. A három cél pedig az Oroszország lehetőségeinek a csökkentése, hogy az orosz állam milyen katonai, gazdasági lehetőségekkel bír. Ezeknek az eszközöknek a csökkentése egy kimondott nyugati cél volt a szankciókkal. A második cél volt a nyugati termékek és technológiáknak a korlátozása, hogy ne jussanak úgymond rossz kezekbe, hogy Oroszország a nyugati technológiák által ne legyen képes mondjuk hadipari eszközök előállítására, leegyszerűsítve tankok gyártására, vagy precíziós rakéták gyártására. És a harmadik cél pedig az orosz gazdaságnak okozott hát legnagyobb kár volt. Tehát ugye azt remélték a nyugati döntéshozók, hogy a szankciók által olyan gazdasági károkat szenved Oroszország, ami már önmagában a magatartás megváltoztatására kényszeríti. Tehát most mondok példát, hogy arra kényszerül, hogy nem lesz képes mondjuk az állami szektorban foglalkoztatottak fizetését rendesen megfizetni, nem lesz képes fejleszteni, és nem lesz képes egyáltalán a háborús költségeknek a viselésére, és így arra kényszerül, hogy valamilyen módon kiszálljon ebből a konfliktusból, lezárja ezt a konfliktust. Tehát ezek voltak a fő célok.
Olyan explicit cél nem volt, hogy mondjuk buktassák meg Putyint.
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy bizonyos kormányok reménykedtek egy ilyen forgatókönyvben is, de nem látom azt, hogy nyugati eszközök segítségével ez hogyan valósítható meg.
Tehát ilyet nem is lehet beleírni egy szankciós csomagba, hogy addig sanyargatjuk az orosz gazdaságot, míg otthon valaki meg nem buktatja a vezetőt.
Így van pontosan. Tehát nyilván ilyen áttételesen lehetett olyan terv, hogy mondjuk a nyugati termékek korlátozásával, ugye áttételesen azt érjük el, hogy az orosz lakosság nem jut hozzá a számára megszokott termékekhez, romlik az életszínvonala, és mindezért ugye az orosz kormányt hibáztatja, és ezért megpróbálja ezt a kormányt leváltani. De hát azért valljuk be, hogy az ilyen reményeknek viszonylag csekély esélye volt. Tehát teljesen komolyan talán senki nem gondolhatta, hogy a szankciók elérik az orosz kormánynak a bukását.
Azt írod a cikkedben, meg egyébként ilyen összehasonlító adat grafikonokon is sokszor ez látszik, hogy az orosz gazdaság jelenleg messze a leginkább szankciók által sújtott gazdaság a világon. Tehát van Irán, talán a második, vannak még ilyen hasonló országok, de kiemelkedően magasan Oroszországgal szemben van a legtöbb szankció jelenleg.
Igen, tehát egyértelműen látszik különböző nemzetközi kimutatásokban is, hogy Oroszország a világtörténelem legszankcionáltabb országa. Ez a szankciók mennyiségéből is látszik. Ugye vannak számítások, hogy egyes emberek, egyes szektorok, egyes vállalatok ellen összesen több mint 13 ezer szankciós intézkedés született nyugati országok részéről. Tehát mind az Oroszország ellen hozott intézkedéseknek a mértéke példanélküli, mind a szankciókat elfogadó országoknak a mennyisége. Tehát nem volt még ilyen a világtörténelemben, hogy ennyi intézkedést, ennyi ország fogadott volna el.
Nagyjából ezt mondani, hogy hány ország vesz részt ezekben a szankciókban? Körülbelül.
Én bevallom, hogy most konkrét számon nem készültem, ugye legalább 50 országot szokták sorolni, nem tudom pontosan meg, hogy 56 vagy 58, legalább 50 ország ilyen vagy olyan formában részt vesz az Oroszország elleni szankciókban.
Akkor menjünk sorba talán ezen a 11 szankciós csomagon, most nyilván nincs időnk arra, hogy mindegyiket részletesen elemezzük, de mondjuk, hogyha a legfontosabb termékeket, szektorokat elmesélnéd, hogy mik azok, amelyek a legjobban elméletileg fájhatnak Oroszországnak?
Hát, hogyha ugye a legutóbbi szankciós csomag az már nem szólt konkrét vagy újabb szektorális jellegű intézkedésekről, hanem a meglévő intézkedéseknek a betartására irányult, úgymond ilyen lyukaknak a betömésére irányult. Ugye bizonyos szankciós lépések konkrét személyek, vállalatok ellen irányultak, mondjuk a legnagyobb orosz vállalatok ellen, vagy az orosz milliárdosok, oligarchák ellen. Voltak szankciós csomagok, amelyek konkrét szektorokat célozták meg, mint mondjuk az orosz műtrágyát, vagy az energiaszektort, vagy ugye a szankciók, ugye az egyik első szankciós csomag volt, hogy lezártuk az európai légteret orosz légitársaságok elől, ami hát nyilván komoly nehézségeket okozott Oroszország számára a légiszállításban. Voltak példák, amikor a diplomatáikat nagyon nehezen tudták hazahozni bizonyos országokból. Vannak szankciók, amelyek konkrét nyugati termékcsoportok, főleg a kettős felhasználású termékcsoportok exportja ellen irányulnak.
A kettős felhasználás
hát, most, és vannak ugye mondjuk pénzügyi szankciók.
A kettős felhasználás alatt azt értük, csak ezt nem biztos, hogy mindenki tudja ezt a szakzsargont, hogy ugye ez az, ami egyszerre használható békés polgári célokra, de felhasználható akár katonai célokra is.
Abszolút, tehát mondjuk ilyen egy chip, ami használható egy hűtőszekrényben, vagy a mikróban, de ugyanúgy használható egy precíziós rakétában, vagy egy páncélos harci járműben, tehát, vagy hőkamera, ami alkalmazható a vadászatban, de alkalmazható mondjuk egy katonai eszközökben. Vagy ugye a legtriviálisabb példa, ugye egy drón, ami elméletileg bárki bemegy a boltba és vesz egy akár egy saját felhasználásra készített, vehet egy saját felhasználásra készített drónt, amivel tudom, szép képeket készíthet a fölöttünk lévő tájról, de hát ezeket a drónokat egyrészt alkalmazzák hírszerzésre, a katonai célokra, másrészt viszont katonai, tehát fegyver hordozására is alkalmas, hogy ezeket a drónokat most már 3D nyomtatóval, mondjuk kézigránátoknak a hordására is alkalmazzák, ugye az ellenfél lövészárka fölé viszik, jóolják, tehát fegyverként is egy abszolút lakossági felhasználást célzó eszközt fegyverként is lehet használni.
Igen. Bocsánat, soroltad közben, hogy mikre vonatkoznak a szankciók, akkor szakítottalak félbe ezzel a kettő felhasználással.
Igen, és ugye pénzügyi szankciókat is lehet emlegetni, ugye itt az orosz pénzügyi szektornak a lekapcsolása a SWIFT rendszerről, vagy mondjuk ilyen pénzügyi szankciók köré sorolható az orosz vállalatok külső hitelezésének a megtiltása, vagy mondjuk az orosz felhalmozott tartalékoknak a befagyasztásai, több mint 300 milliárd dolláros tartalék befagyasztásáról van szó, ami nyilván egy komoly csapást jelentett az orosz gazdaság számára. Tehát, hogyha ezeket a különböző szankció típusokat nézők, akkor nyilván ilyen vagy olyan formában lehet mérleget vonni, hogy melyiknek
azt milyen meg is veszük a mérleget, de amiről legtöbbet szoktak beszélni, ugye Oroszország alapvetően egy foszilis exportőr, és ugye az a sajátossága Oroszországnak, hogy bár Putyin és Medvegyev szinte minden választási időszakban megígérte, hogy diverzifikálja majd az orosz gazdaságot, de ez nem történt meg soha, és dominánsan egy olaj- és gázexportőr. Tehát, hogy azt is részletezzük, hogy ezekre a legfontosabb exporttermékére Oroszországnak, a gázra és az olajra milyen szankciók vonatkoznak jelenleg?
Ugye a probléma az, hogy ezek a szankciók, ami az orosz energiaszektorra irányulnak, egy viszonylag nagy késlekedéssel kerültek elfogadásra, tehát előre bejelentettük, hogy ezek lesznek a szankciók, de maguk a szankciók csak a bejelentés követően egy fél évvel később léptek életbe. Ugye például a kőolaj import tilalma, ami ugye december 5-én lépett életbe, de valamikor a május-június folyamán jelentették be az európai döntéshozók, hogy lesz ez a szankció, vagy ugyanez érvényes, hogy a gáz importnak, a európai importjának a betiltásánál is, ahol egyébként ugye kivételt kaptak a vezetéken érkező gáz elsősorban mondjuk Magyarország, Szlovákia és Csehország kapott ilyen kivételt, mert egyszerűen annyira, ugye történelmileg annyira az orosz gázra vagyunk utalva, hogy nem tudtuk volna kiváltani egy hamar ezt a szükségletet. Tehát jó nagy kaput hagytak az alkalmazkodásra a piacoknak, és ez azért volt véleményem szerint téves, mert egyrészt lehetőséget adtak Oroszországnak, hogy alkalmazkodjon, tehát Oroszországnak volt fél éve, hogy felkészüljön, rákészüljön, keressen alternatív szállítási útvonalakat, keressen alternatív partnereket, mondjuk vásároltak közvetítőkön keresztül tankerhajókat, vagy akár más zászló alatt futó hajókat toboroztak, és közben viszont maga a bejelentés olyan pánikot okozott a piacokon, hogy az árak ugye egyszer csak magasba mentek, lendültek, és Oroszország abban a fél évben hát a két-háromszorosát kereste meg pénzben, mint amit egyébként mondjuk az előző évben összesen keresett. Tehát hatalmas bevétel növekedést jelentettek ezek a szankciós
tisztelés. Menjünk bele majd mindjárt ezekbe a hatásokba konkrétan, csak előtte ugye be akarom azt dobni, hogy amikor ezekről a szankciókról először szó volt, akkor fölélettek azok a viták, amelyek egyébként mindig fölélednek, hogyha szankcióról van szó. Én emlékszem, hogy az iraki szankcióknál is ugyanezek a viták lezajlottak újra és újra. És ennek van egy irodalma, én megpróbáltam egy kicsit utána nézni, hogy ebben az irodalomban mi van, de az a helyzet, hogy ez az irodalom ez teljesen inkonkluzív. Tehát emberek tanulmányokat, könyveket írtak arról, hogy a szankciók azok jók vagy nem jók, és mindig oda konkludálnak, hogy annyira kevés ország van a világon, és annyira specifikusak ezek, tehát hogy nagyon sok függ attól, hogy mondjuk milyen termékekre, milyenekre nem vonatkozik. Nagyon sok függ attól, hogy milyen fejlettségi szinten van az ország, nagyon sok függ attól, hogy mit tudom én, szóval írdatlanul egyediek tudnak lenni, milyen a gazdaság szerkezete az országnak, nagyon sok függ attól, hogy milyen a vezetése annak az országnak, hogy akkor inkább támogatja, ez összébb húzza a politikát, és a vezetőt inkább támogatni szokták, vagy lesz-e mondjuk hangulat erősödik ellene. Szóval igazából én azt vettem ki ebből az irodalomból, hogy nem lehet következtetéseket levonni, mert az egyik országgal szembeni szankciót nem lehet egy az egyben átvinni egy másik országra. Ezzel egyetértesz, hogy igazából nem nagyon lehet ezekből a múltból következtetést egy újabb szankcióra.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Hát én azt gondolom, hogy önmagában az Oroszország elleni szankciók egy nagyon érdekes és tanulságos teszterepet jelentenek, mert most aztán tényleg meg lehet mondani, hogy egy ilyen nagyobb nyugati összefogás révén működnek egy ország ellen hozott szankciók, vagy sem. Hiszen ahogy ugye beszéltünk a beszélgetésük elején, messze a legtöbb, valaha a legtöbb szektort érintő szankciókról van szó, messze a legtöbb ország összefogásával készült szankciók esetében, és nyilván itt olyan szankciókhoz csatlakozott országokról beszélünk, amelyek ugye a világ legfejlettebb országai, tehát nem, hogy mondjam, a gazdasági súlyuk is olyan, hogy hatással kell, hogy legyen a szankcionált országra. Tehát a összességében ugye a szankcionáló országok világgazdasági súlya megközelíti a 60%-ot világgazdasági pozíciójuk. Tehát ez remek teszterepe kell, hogy legyen, hogy egy is mindenkorra pontot tegyen ezekben a vitákban, hogy a szankciók egyébként működnek, vagy sem. Hiszen korábban valóban csak szektorális, pontszerű szankciókról beszéltünk, olyan szankciókról, amelyeket mondjuk egyoldalúan egy vagy néhány ország hozta meg. És ugye egyáltalán voltak olyan úgymond pári államok, mint mondjuk egy Észak-Korea vagy Kuba, amelyek a világgazdasági pozíciója sem volt, hogy mondjam, hasonlatos mondjuk egy Oroszországgal, hiszen nem voltak. Tehát az ő elvágásuk a nemzetközi piacoktól nem ért olyan hatással.
A nemzetközi globális gazdaságban.
Így van, mert nem voltak részei annyira a globális gazdaságnak, nem úgy, mint Oroszország. És ilyen szempontból nagyon érdekes tapasztalat látni, hogy hát azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a szankciók, tehát nem lehet kijelenteni, hogy a szankciók hatástalanok. A szankcióknak van hatása, kárt okoznak, Oroszországnak is kárt okoznak, a szankcionáló államoknak is kárt okoznak, de az igazság az, hogy az eredeti céljaikat a szankciók nem érik el, hiszen az is kijelenthető, hogy egyébként a szankcionáló országok szándékától függetlenül, hogyha másik szankcionált országban van erre politikai akarat, akkor arra mindig fog találni forrásokat, hogy ezt a politikai akaratot véghez vigye. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben fontos, hogy a szakirodalom is arról beszél, hogy az Oroszország előtti, tehát mondom, ez most egy nagyon érdekes teszterep, de amit előtte az elmúlt évtizedekben vizsgáltak szankciók, ott is a sikeresség az valójában nem a meghozott szankcióknak a sikerességében mérhető, hanem önmagában a szankcióval való fenyegetettség okozott sok esetben sikert a nemzetközi kapcsolatokban, hiszen már az a fenyegetés, hogy én esetleg, vagy egy nagy ország szankciókat helyez kilátásba egy országgal szemben, az már elvileg kivált egy olyan magatartás változást, ami ami mondjuk sikerrel jár
Erre volt példa az, amikor az Egyesült Államokban, ami ugye az orosz, Budapesten jelenlévő orosz beruházási bankkal kapcsolatban valamilyen fenyegetést tett, és a magyar kormány nagyon gyorsan gyakorlatilag kitessékelte innen ezt a bankot. Ez egy jó példa arra, amikor már a fenyegetés is működik.
Tehát önmagában, így van, tehát önmagában az, hogy már kilátásban helyezve egy bizonyos fenyegetés, egy bizonyos szankciós lépés, az már, tehát a legtöbb esetben a siker innen származik, nem azon a ponton, amikor meghozták a szankciókat.
És... Jó, akkor nézzük meg részletesebben az Oroszország elleni szankciókat, tehát ugye említetted már, hogy a gáz és az olaj esetében, ugye az, hogy hagytak egy ilyen laufot, egy fél éves laufot a szankciók életbe lépéséig, az jó jött az oroszoknak, mert megemelkedett az ára ezeknek a termékeknek, és rekordbevételeik voltak pervers vagy módon ezeknek a cégeknek a háború évének első évében.
Így van, tehát hogyha most az energetikai szankcióknál maradunk, akkor ez a legfontosabb következtetés, hogy túl sok időt hagytunk Oroszországnak, másrészt pedig Oroszországnak az egyik fő exportvége, amit te is említetted, az energiahordozókban rejlik, és erre az exporttermékre pedig nagy a kereslet a világpiacon. Tehát ilyen szempontból szinte, hogy borítékolható volt, hogy Oroszország tud találni más vevőket, akik
átveszik. Ha megnéztük a vevőket, hogy kik voltak, én azt láttam, hogy ilyenek, hogy India, Kína, Japán, Tajvan, tehát hogy egész tipikusan ázsiai vevők voltak ezek, ahova többet adtak el, ez igaz?
Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi a végső felhasználás, tehát sok esetben ezek az országok csak közvetítő szerepet töltenek be, és mondjuk az orosz kőolaj beérkezik Indiába, aztán megy tovább mondjuk európai megrendelők tehát felé, vagy akár feldolgozásra kerül.
Átrendelik indiai olajnak?
És sok esetben, így van, sok esetben mondjuk indiai vagy más regionális származási helyként kerül feltüntetésre. Vagy ugye van úgy, hogy vegyítik, tehát összevegyítenek egy abból régióból származó olajat, és egy orosz olajat. És tehát nyilván egy nehéz kijelenteni, mondjuk ez a végső felhasználás célja egyértelműen innentől kezdve India vagy Kína. Az látszik, hogy messze ők vásárolnak most a legtöbbet az orosz kőolajból. A gázt ilyen szempontból nyilván sokkal nehezebb kiváltani, mert itt elsősorban vezetékes szállítással érkezett. Most ugye orosz részről vannak kísérletek LNG, ugye cseppfolyósított formában való exportra, és ebben is van egyébként egy nagy növekedés. Tehát ilyen helyzetben, hogyha belegondolunk ezekben a semleges tehát a szankciókban nem résztvevő semleges országoknak a helyzetébe, hogyha meg tudnak venni valamit a világpiacon, ami 20-30%-a olcsóbb, mint máshol, akkor nyilván miért ne tennék meg, hiszen ezzel a saját gazdaságokat erősítik, profitra tesznek szert, hogyha ugye aztán továbbadják ezt a terméket, és ugye versenyképesebbek tudnak lenni mondjuk a nyugati termékekkel szemben, hogyha sokkal olcsóban jutnak hozzá az energiához. Tehát ilyen szempontból mondjuk India vagy Kína számára ez egy abszolút egy win-win helyzet, hogy ugye olcsóbban juthat hozzá orosz energiahordozókhoz, mint hogyha Európa teszi meg.
Viszont ami igaz tavalyra, az nem feltétlenül igaz most már erre az évre, tehát ugye az energiahordozóknak az ára is csökkent, és hogyha jól látom, még volumenben is csökkent az orosz energiaexport.
Az első fél évben valóban ugye voltak mutatók, amelyek azt jelezték, hogy az orosz energiahordozókban, tehát az energiahordozókból származó bevétel 47%-kal csökkent. De ugye azt is látni kell, hogy a világpiaci árak is csökkentek, és a világpiaci árak mellett ugye az orosz urál típusú kőolajra volt még egy 20-30%-os diszkont, tehát ők kvázi bukták azt a 20-30%-ot. De ugye azt is fontos látni, hogy a visszaesés az egy nagyon magas bázisról indul, tehát ugye tavaly rekordbevételeket értek el, tehát ha azt mondjuk, hogy most visszazuhant 47% az önmagában még nem olyan fontos információ, mert azzal kell összehasonlítani egyébként az előző években milyen...
Ahhoz képest, hogy állom, hogy az orosz energiák?
Nem számoltok ki százalékosan, alacsony, tehát most kevesebb bevételük van, mint a 20-21 vagy 20-20-ban, de ahogy említettem, a világpiaci árak is csökkentek, és az orosz olajra volt egy diszkont. De most megnézzük, hogy éves viszonylatban hogy fog ez kinézni, mert ugye a világpiaci árak most mennek felfelé, tehát amit esetleg buktak a 2023 első fél évében, lehet, hogy most fogják behozni a második fél évben.
De olyat semmiképp nem lehet mondani, hogy összeomlott volna az orosz energiaexport.
Nem, egyáltalán nem lehet mondani, sőt, ahogy említettem, a 2022-es bevételek önmagában 2-3-szorosát képezték az előző éveknek, tehát hogyha Oroszország idén, jövőre nem ad el semmit, még akkor is úgymond a 3 éves mérlegük az nagyjából egyensúlyban van, de nem lett róla szó, mert Oroszország kapott elég felkészülési időt, hogy diverzifikálja a saját energiaexportját, és úgy tűnik, hogy van bőven vevő, akik sorban állnak az orosz energiahordozókért.
Arról is írtál, hogy ugye még itt szoktak olyan területeket feszegetni, mint mondjuk a polgári repülésnél a repülőgépeknek az alkatrészei, vagy ugye azok a csipek és egyéb ilyen felszerelések, amelyeket az oroszok be tudnak építeni a haditechnikájukba, és azt írod, hogy minden esetben azt látjuk, hogy ezek a termékek, ezek bizony bekerülnek Oroszországba, különböző közvetítő országok segítségével, csempészettel, ezzel-azzal, de bekerülnek.
Ugye most már vannak pontos statisztikák, tehát miközben korábban, tavaly, vagy idén évelején kvázi ilyen empirikus módon próbáltuk kideríteni, hogy vajon Oroszország mihez jut hozzá, mihez nem. Ugye empirikusan látható volt, hogy precíziós rakétákat, bár valószínűleg kisebb mennyiségben, de továbbra is tudnak gyártani, miközben ezek az orosz precíziós rakéták nagy számban tartalmaznak nyugati alkatrészeket. Tehát ezt mondjuk empirikusan is lehetett látni, hogy azok a rakéták, amelyek Ukrajna területére hulltak, és ugye ezeknek a maradványait ugye megnézték, lehetett látni, vagy meg lehetett állapítani, hogy ezek frissen gyártott rakéták voltak, nem valamikor az elmúlt évek készleteiből származtak. Tehát empirikusan is voltak próbálkozások ennek a kiderítésére, hogy most Oroszország mihez jut hozzá, mihez nem, de mert egyébként az orosz statisztikák zártak, tehát háború kirobbanás után Oroszország lezárta a vám statisztikáit, de idén nyáron a bizonyos oknyomozó újságírók hozzájutottak ezekhez a zárt vám statisztikákhoz, ezek szabadon most megtekinthetők online, ezek elérhetőek, mindenki meg tudja vizsgálni, hogy egyébként mit mutatnak, és ezek a statisztikák azt mutatják, ugye pontosan, vám statisztikákon pontosan látszik, hogy mely országból, milyen termékeket, milyen mennyiségben, milyen összegekért hoztak be, és ebből az látszik, hogy csipek tekintetében szinte változatlan mennyiségben hoznak be, csak hát a származási ország változott meg, tehát miközben mondjuk korábban európai...
Igen, tehát nevezzük meg, akiket meg kell nevezni, ugye olyan országok kerülnek elő, ha jól emlékszem, mint Örményország, Grúzia, Törökország, Mauritius érdekes módon. Van még ezen kívül?
Tehát jellemzően vagy beszélhetünk Oroszországgal szoros szövetségben álló államokról, mondjuk közép-ázsiai államokról, Kazaksztán, vagy kaukázusi államokról, mint Grúzia, Örményország, vagy beszélhetünk olyan nagy és semleges magatartáson lévő államokról, mint mondjuk India, vagy Kína, vagy Törökország, akiken keresztül ugye szintén zajlik ez a fajta orosz import. Ugye itt fontos, két dolgot fontos leszögezni, hogy itt nem beszélhetünk arról, mert nyilván Kínáról beszélünk, Indiáról beszélünk, de alapvetően nem állami szereplőkről van szó, tehát nem arról van szó, hogy a pekingi vezetés hirtelen úgy döntött, hogy ad, és nem tudom, szándékosan megtolja Oroszországot több százmillió dollárnyi csippel, hanem itt arról van szó, hogy kínai cégek lehetőséget látnak abban, vagy akár oroszok által Kínában alapított cégek lehetőséget látnak abban, üzleti lehetőséget látnak abban, hogy közvetítő szerepet betöltve, hogy pénzt keressenek ezen, hiszen egyébként Kínában vagy Törökországban, mivel ezek az országok nem csatlakoztak a szankciókhoz, nincs semmi illegális abban, hogy Oroszországnak adnak el.
De Anton, azt hogy kérdezem meg, hogy a nyugati exportőr az tisztában van azzal, hogy mi történik? Mert nyilván az orosz importőr tudja, mit csinál, nyilván az örmény közvetítő tudja, mit csinál. De az emberben felmerül, hogy akkor az mondjuk egy amerikai chipcég, amikor egy kereskedik ezzel az állítólagos örmény céggel, akkor ő tudja-e azt, hogy ennek a vége Oroszország lesz?
Papíron nem tudja. Tehát papíron minden úgy tűnik, hogy minden tiszta, minden rendben van. Van mondjuk egy hongkongi cég, amely rendel egy nagyobb AMD chipszállítmányt. Papíron ezek a chipek beérkeznek Hongkongba, kikötőbe átveszik őket, ugye papíron pipa, minden szállítás teljesült, az áru eljutott Hongkongba. Közben a valóságban vagy ugyanaz a, vagy átpakolják egy másik hajóra, és megy tovább Vlagyivosztokba, mondjuk, vagy akár más orosz kikötőbe, vagy ugyanaz a hajó megy tovább. De hát ugye az AMD csak azt látja, hogy a hajó befutott Hongkongba, befutott a célországba, az áru leszállítva, minden rendben. De hát nyilván...
Hogy ugye akkor mégiscsak ez egy alapvető kérdés, hogy itt be vannak csapva ezek az exportőrök, és szegények ártatlanok, vagy legalábbis egy részük tisztában van azzal, hogy ők az ő termékei hol kötnek ki a végén.
Én azt gondolom, hogy pontosan tisztában vannak vele, hogy mi a végső felhasználás, hiszen olyan mennyiség növekedés következett be, ami hát minimum, hogy fel kell, hogy tehát minimum, hogy ki kellene, hogy váltsa a szállítónak az érdeklődését, hogy vajon miért rendel Hongkong, nem tudom, kétszer annyi csippet, mint korábban. Vagy ugye jellemzően, hogyha mondjuk egy közép-ázsiai országba megy az áru, hogy hirtelen Kazaksztán miért rendel hatszor annyi a hőkamerát, mint eddig, vagy tízszer annyi drónt, mint eddig, mert hogy Kazaksztán egy drón nagy hatalom lett, tehát ilyen több millió dollárnyi drónt importáltak hirtelen, miközben előtte, tehát most már ugye a statisztikákban is kimutatható tétel lett a drón, miközben korábban semmi formában nem jelezték a statisztikák. Tehát nyilván naiv lenne azt gondolni, hogy az a cég, amely gyártja, a gyártó cég nincs tisztában azzal, hogy ha hirtelen meghatszorozódott valami mondjuk egy közép-ázsiai országban, akkor hogy vajon mi áll a hátterében.
Na, ugyanez felmerül a kormányokkal kapcsolatban, mert én, hogy ezt elfogadom neked, hogy ez nem úgy megy, hogy a kormányok megszervezik ezeket a kerülő utakat, de hát, hogy azért Európai Uniós országok esetében brutális növekedés van az exportban, ezekbe a kazaksztánokba, grúziákba, hasonló országokba, és ez ugyanúgy igaz mondjuk Németországra, ahogy igaz Svédországra, ahogy igaz a visegrádi országokra is egyébként, tehát ránk is igaz. Egyszerűen meglátszódnak az export statisztikáinkban, hogy a hosszú távú trendhez képest egy ilyen meg sokszorozódása van a kereskedelmünknek ezekkel az országokkal. Ebből nekem az a sejtésem, hogy az Európai Uniós politikusoknak pontosan tisztába kell lennie azzal, hogy itt a szankciók megkerülése történik.
Én azt gondolom, hogy itt a két kulcs szó az üzleti értek és a moralitás, mert te most a moralitás oldaláról közelíted meg, és azt mondod, hogy mondjuk egy gyártónak vagy egy, mondtam, egy uniós országnak, tisztában kell lenni azzal, hogyha valami Kazaksztánba vagy Grúziába megy, akkor az vélhetően végső felhasználásra tekintve Oroszországból fog kikötni. És morális oldalról megközelítve azt kell, hogy mondja, hogy nem, itt most állj, ezt nem szabad megtenni, mert nem tudom, Oroszországot segítjük ebben az esetben. De ugye a valóságban, ugye egyrészt ez egy hipotetikus feltételezés, hogy aztán végső soron hol küt ki az a termék. Másrészt pedig ugye üzleti oldalról, üzleti érdek szempontjából az adott cég kereskedni akar, profitot akar termelni, és semmi illegálisat nem végez. Tehát, a céget hogy a szabály értem, nem tiltja.
A céget értem. Nekem az a kérdés merül fel, hogy azok az európai politikusok, akik meghozták ezeket a szankciókat, és egyébként hirdetik azt, hogy ezek miért vannak, csak fel kell nekik tűnnie mondjuk egy német politikusnak, tegyük fel, hogy a német export ezekbe a közvetítő országokba, ez meg négyszereződött, ötszöröződött. Azt gondolná az ember, hogy szóval, hogy ha mi itt beszélgetünk róla, akkor valószínűleg ők is beszélgetnek róla, és mondjuk logikus lenne egy vizsgálatot indítani ebben a kérdésben, hogy itt mi is történik pontosan.
Így van, de mi a megoldás? Tehát azt gondolom, hogy pontosan látják, pontosan tisztában vannak vele, csak hol húzod meg a határokat? Tehát hol mondod azt, hogy ezek a, nem tudom, ezek a telefonok, vagy ezek a csippek, vagy ezek a repülőgép alkatrészek, ezek most konkrétan a kazah légitársaságnak mennek, vagy aztán mennek tovább az Aeroflotnak. Tehát mivel az ország, ahová eljutnak ezek a termékek, nem csatlakozott a szankciókhoz, nem transzparens az ő ügymenete, nem látod azt, hogy ezek a termékek aztán hol kötnek ki, nem látom a lehetőséget, hogy hol lehetne a vonalat húzni, korlátot húzni, és azt mondani, hogy nem, ez a motor még elmehet, mert feltételezhetjük, hogy ez a te repülőgépedbe megy, a kazah légitársaság repülőgépébe megy, de az az alkatrész már nem mehet tovább, mert azt gondoljuk, hogy Oroszország
nem lehet ellenőrizni, Anton, tehát hogyha egy hajtóművet leszállítok a kazah légitársaságnak, akkor mondjuk nem nincs arra lehetőség, hogy valami nemzetközi szervezet megnézze, hogy akkor abba a repülőgépbe az beszerelésre kerültek.
Én olvastam olyan praktikákat is, ez pont egy, nem tudom, néhány nappal ezelőtt publikált cikkben volt, amely arról szólt, hogy az Aeroflot a partnerei, nemzetközi partnerein keresztül hogyan próbálja kikerülni a szankciókat. Több módszer van, ugye többek között szürke import, párhuzamos import, tehát közvetítőkön keresztül történő behozatal, de van egy olyan módja is, hogy mondjuk van egy meghibásodott alkatrész, mondjuk legyen szó mondjuk egy hajtóműről, azt a hajtóművet megveszi mondjuk a Turkish Airlines, papíron onnantól kezdve ez a hajtómű Turkish Airlineshoz tartozik, átkerül Törökországba. Majd Turkish Airlines megrendeli hozzá az alkatrészeket, kijönnek mondjuk az Airbusnak vagy a Boeingnak a mérnökei, megjavítják a hajtóművet, papíron, ugye mind Turkish Airlines-nak a tulajdona. Most mondhatnék egy másik légitársaságot is, nem reklám céljából, vagy ilyen negatív célzattal mondom Turkish Airlines, de ez pont egy az a dokumentumban szereplő példa volt. Tehát papíron hozzátartozik, javításra kerül, megkapják az alkatrészeket, minden javítva, majd pedig egy idő után eladják ismét az Aeroflotnak a hajtnyével felára, keresnek is rajta. Most ez például, hogy lehet...
Teljesen tiszta a sztori.
Ezt nem lehet lenyomozni.
Világos, értelek. Oké, arról beszéljünk még itt a vége felé, hogy akkor ez ilyen makroadatokban, agregátumban hogyan csapódik le, mert hogy ugye kijöttek az adatok, ugye, hogy Oroszországban a GDP... Tehát azt vártuk, hogy egy háborús évben szankciókkal majd tavaly valami nagy visszaesés lett, nem lett nagy visszaesés, idén meg az első negyed években meg kifejezetten növekedés volt az orosz GDP-ben, és akkor itt elindult egy vita, hogy ez hogy a francba lehet.
Hát ugye tavaly évben is egy 9-10%-os visszaesést vártak az orosz gazdaságban, aztán ugye visszaesésről a 2-3% eltérnek az adatok, de 2-3% közötti. Most pedig már az oroszok ugye növekedést prognosztizálnak az egész évre vetítve.
Nem csak az oroszok, hanem az IMF is egyébként. Tehát ugye erre lehetne azt mondani, hogy az oroszok hazudnak, meg nem tiszták a statisztikák, de a nyugatiak is elfogadják ezeket.
Hát ugye az az igazság, hogy nyilván az IMF-es adatok, vagy a világbanknak az adatai is orosz adatokra támaszkodnak, tehát ami olyan adatokat az oroszok nyújtanak. Lehet azt gondolni, hogy esetleg bizonyos adatokat kozmetikáznak, de nem, nekem őszintén szóval nincs okom azt feltételezni, hogy itt egy komoly beavatkozásra. Én elhiszem ezeket az adatokat. Lehet, hogy van benne valamennyi manipuláció, de összességében valószínűleg a valóságot tükrözik. Ugye itt az okok között lehet említeni az, hogy végül is a szankciók nem érték el azt az orosz gazdaságnak az izolációs célját, tehát nem sikerült izolálni az orosz gazdaságot. Ugye közvetítőkön keresztül ugye sikerült megtalálni az orosz termékek számára a kiutat, illetve az orosz import is nem sem omlott össze, tehát megvannak azok a beszerzési lehetőségek. A nyugati cégek helyére, akik kivonultak, más ázsiai cégek érkeztek be, tehát ilyen szempontból munkahelyek sem szűntek meg. De a nyugati cégek nagyon korrekt módon nagyon sokáig fenntartották tehát a munkahelyeket, tehát mondjuk egy IKEA bejelentette, hogy ők kivonulnak, de fél éven keresztül fizették a béreket. És ugye ez lehet. Tehát ez az időszak elegendő időt biztosított az országban arra, hogy valaki más jöjjön be ez idő alatt, és átvegye ezeket a cégeket, vagy ezeket a megüresedett pozíciókat, és mondjuk munkahelyek nem szűntek meg. De ugyanúgy lehet említeni azt is, hogy az orosz kormány a negatív gazdasági, ugye tavaly tapasztalt negatív gazdasági hatásokat próbált a szociális juttatásokkal kipótolni. Lehet említeni a mobilizáltaknak és családjaiknak járó forrásokat, és ez nagyon komoly szociális liftet jelentett. Tehát, hogy elsősorban vidékről toborzott katonákról van szó. Ugye itt a kötelező sorozáson 300 ezer ember került be, de ugye van 2-3-400 ezer ember, akik feltehetőleg ugye önként, nem ismerjük a pontos számot, feltehetőleg önként jelentkeztek, és ugye ők kapnak nagyon magat, tehát mondjuk vidéki mértéke, orosz vidéki mértéket tekintve rendkívül magas fizetéseket kapnak, 2-3-szorosát kapnak annak, amit egyébként ott átlagban meg lehet keresni.
Világos. Lehetséges magyarázat-e az, és ezt láttam felvetve, hogy ugye maga a háború hajtja a GDP-t, hiszen ugye most már olyan számokat is láttam, hogy Oroszország a GDP-je harmadát költi jelenleg a háborúra. Ez irtózatosan nagy költés, ami ugye pörgeti a hadipart, és hát ez ugye GDP statisztikákban úgy jelenik meg, mintha pörögne a gyakorlatilag pörgeti a GDP-t.
De pontosan ez lett volna a másik összetevő, amit akartam említeni. A védelmi ipar az, ami ezt a gazdasági húzóágazat szerepét vette át Oroszországban. Rendkívül sok állami megrendelés van a védelmi iparban. Egyre több embert foglalkoztat az a szektor, és az nyilván húzza az orosz gazdaságot. De beszélünk orosz növekedésről. Ugye nagy vihart kavart a magyar médiában is, amikor kijött az orosz második negyedéves adat idén, ugye 4,7%-os GDP növekedés az előző évhez képest. De ugye fontos megnézni mondjuk a Ukrajnában, ugyanúgy a második negyedévben 18,7%-os volt a gazdasági növekedés. Nem akarok ebből következtetéseket levonni, hogy olyan jó teljesít az ukrán gazdaság, mert egyébként nem. Tehát ott volt egy egész évre vetítve, ahol volt egy 29%-os GDP visszaesés, Ukrajnában egy rendkívül komoly gazdasági visszaesés. De ehhez képest, hogy a korrigál, alkalmazkodik a háború viszonyában, és ugye a háború nem Oroszországban dúl, hanem Ukrajnában, de a háborús cselekmények Ukrajnában most már leginkább a front környékére korlátozódnak, most már ukrán hátországot, nagyobb ukrán területeket nem érnek komolyabb csapások. tehát Ukrajna is alkalmazkodott, és ugyanúgy Ukrajnában a védelmi ipar az egyre meghatározóbb szerepet játszik, ahogy Oroszországban is, és ez az a szektor, ami pörgeti most mind az ukrán, mind az orosz.
Értem. Mit szólsz azokhoz a kritikákhoz, akik azt mondják, hogy ha mondjuk nem hisszük el mégsem feltétlenül az orosz statisztikákat, és ugye ilyenkor mondjuk Kína esetében is ez sokszor felvetődött, hogy ugye akkor lehet ilyen ellenőrző teszteket csinálni, hogy akkor mondjuk mennyivel nőtt vagy csökkent az áramfelhasználás, vagy mondjuk a szennyezés mértékét szokták, meg ilyen alternatív mérőszámokat, és ezek arra jutnak, hogy itt elég nagy csökkenés volt akár a szennyezésben, és csökkenés volt az áramfelhasználásban is, miközben hivatalosan, és ugye volt egy erős együttjárás, tehát hogyha visszanézi az ember, akkor általában, amikor nőtt a GDP, akkor nőtt az áramfelhasználás is éveken keresztül, most meg egy növekvő GDP mellett egy csökkenő áramfelhasználás van, ami azt sejteti, hogy lehet, hogy mégsem teljesen stimmelnek a statisztikák.
Hát, hogyha most ilyen fejtegetésekbe kezdünk, akkor igazából bármelyik államnak a statisztikáját megkérdőrezhetjük, hiszen alapvetően nem a nemzetközi szervezetek szállítják az adatokat, hanem az adott államok jelentik, és az ott készülő statisztikák alapján alkotunk egy valós vagy valósnak tűnő képet. Tehát én azt gondolom, hogy messzire vezet, hogyha megkérdezünk, hogy ország nemzeti statisztikai, tehát nem zárul ki, hogy itt valamiféle manipulációkra kerül sor, de
igen, mondjuk abból, amit
mondasz, mit kezdünk vele? Tehát, hogyha elindulunk ebben a fejtegetésre, most mit kezdünk azzal a számmal, amikor nem tudom, az áramfelhasználás tekintve most azt gondoljuk, hogy esetleg nem lenne valós az adat. De itt egy gyorsan másik aspektus, hogy mondjam el, hogy fontos látni, vagy tehát fontos arról beszélni, hogy nem arról van szó, hogy Oroszország hirtelen nem tudom, gazdasági növekedésben lenne, hanem az orosz gazdaság még mindig nem jutott el a háború előtti gazdasági szintre. Tehát itt egy korrekcióról van szó, hogy a tavalyi gazdasági visszaeséshez képest történt egy növekedés, de ez még nem azt jelenti, hogy ők jobban állnának, mint háború előtt, vagy az orosz gazdaság itt. Tehát az orosz gazdaság nagyon komoly szerkezeti problémákról tanúskodik, és ezek a problémák az idő haladtával csak halmozódni fognak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt fényes jövő vár.
Ja. Azok
a nyugati cégek, amelyek kivonultak, nyilván annak ellenére, hogy minimalizálni tudták Oroszországban ezeket a károkat, de a problémák halmozódni fognak, a nyugati technológiákat, gépeket fenn kell tartani, a nyugati know-how-t valahogy fenn kell tartani. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Azt látjuk, hogy rövid és középtávon az orosz gazdaság nem omlott össze, és nem is fog összeomlani. Már csak azért is, mert Oroszország ugye készült erre a háborúra, vannak nagyon komoly felhalmozott tartalékok, ugye ezeknek egy részét befagyasztotta az Európai Unió ugye a szankciók keretében, de egy része szabadon elérhető, és hogyha egyébként recesszióban lennének és fogynának a források, még akkor is ezt a pénzt lehetne éveken keresztül égetni, vannak számítások, hogy 4-5-6 évig is elegendő a felhalmozott tartalék, anélkül, hogy itt komolyan bele kellene nyúlni a gazdaságba, és mondjuk vissza kellene vágni a béreket.
Arra az alapra gondolsz, amit a Putyin létrehozott, ahol igazából az elmúlt évtizedekben az energiaexportnak egy részét belerakták egy ilyen szuverén alapba, amilyen gyakorlatilag pont ez egy ilyen biztonság. Erre az alapra gondolsz?
Hát így van, ez az orosz, magyarul pontosan ilyen jóléti alap, talán így lehetne lefordítani. Ugye Alekszej Kudrinnak, a volt orosz pénzügyi miniszternek volt egyébként nagyon jó ötlete, hogy, és nagyon komoly viták voltak abból, hogy a beérkezett többletforrásokat most a gazdaság fejlesztésére fordítsák, vagy a rosszabb, ínségesebb időkre fordítsák, és ők úgy döntöttek akkor Kudrin vezetésével, hogy ugye meg van határozva, hogy a bevételeknek az X százalékát, ezt minden egyes évben félre kell tenni ebbe az alapba, és ugye a háború előtti évig, 2021-ig 614 milliárd dollárt halmoztak fel ebben a jóléti alapon, Ennek egy részét ugye befagyasztották a szankciók keretében, de hát ez a maradék több mint 300 milliárd dollár is bőven elég ahhoz, hogy Oroszország éveken keresztül kihúzza, még akkor is, hogyha gazdasági nehézségeket tapasztal. Tehát a konklúzió, tehát nem tudom, hogyha konklúziót kellene vonni, az az, hogy a szankciók nem úgy működnek, ahogy mi elvártuk volna, okoznak kárt Oroszország számára, de nem úgy, ahogy mi akartuk volna. Tehát ugye a technológiákhoz hozzájutnak, a nyugati termékekhez hozzájutnak, van felára ennek, de amíg van pénz, addig mindezt meg tudják venni, de orosz részről az ugyancsak nem néz ki olyan, hogy mondjam, nem olyan fantasztikus a kép, mint ahogy ők szeretnék beállítani, hogy az orosz gazdaság válságállónak bizonyult, és a szankciók nem tudtak mit tenni. Nem csak a szankciók, hanem hogy a háború által, ahogy te is említetted, ugye a GDP-nek közel harmadát költik katonai kiadásokra, és egyébként a kiadásoknak vannak olyan tételek, amelyek titkosítva vannak, tehát nem is tudjuk, hogy mire fordítják, vélhetően azokat a tételeket is háborúra fordítják. Tehát nyilván ez nem egy egészséges gazdasági modellt feltételez, és a Szovjetuniónak is azért több évtizedbe telt, mire beleroppant ebbe a fegyverkezési versenybe és a felhalmozódó gazdasági problémákba. Ilyen szerkezeti problémák Oroszországban is ugyanúgy jelen vannak, és csak az idő haltával csak halmozódni fognak.
Tehát azt nem mondhatjuk, ugye ez egy jó konklúzió volt, és nagyjából ugyanebbe az irányba akartam terelni, hogy akkor mi ebből a konklúzió. Még az az egy kérdés maradt hátra, hogyha valaki ezt végighallgatta ezt a beszélgetést, és ugye az a benyomása keletkezett, hogy hát itt messze nem az történt, amit vártak a szankciókból. Következik-e ebből az, hogy meg se kellett volna hozni ezeket a szankciókat?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, nyilván itt különböző nézőpontok ütköznek. Én azt gondolom, hogy bizonyos szankciókat nem kellett volna meghozni, igen. Tehát az energetikai szankciók, én azt gondolom, hogy inkább károsak ránk nézve. Tehát nagyobb kárt okoznak Európának, azáltal, hogy ugye az európai gazdaságnak a versenyképességét veszélyeztetjük vele.
Arra gondolsz, hogy drágább az alternatíva az LNG?
Ugye nehezebb hozzájutni, és drágább. És eleve ugye a szankciók eleve egy jelentős árnövekedést okoztak, tehát már ebben is van egy jelentős kár, ami a nyugati gazdaságok számára ugye származott. Oroszországra nézve pedig, hát ők ugye átcsoportosították az exportpiacaikat. Ahogy említettem, van itt egy 20-30%-os veszteség, ami úgymond az orosz energiahordozók toxikussága miatt van, tehát annyival olcsóbbak a piacon az orosz energiahordozók, de mennyiségében ugye jelentős veszteség nem történt, tehát az áru megtalálja tehát ha van kereslet, akkor ugye kínálat is,
lesz. Erre azt fogják mondani, akik kritikusan hallgatnak téged, hogy hát de viszont, hogyha nem vetettünk volna ki szankciókat arra a területre, ami a leginkább fontos Oroszországnak, akkor ez tulajdonképpen felhívás keringőre, hogy innentől fogva bármilyen ország ugye bemászhat egy másik országba, és akkor nem számíthat arra, hogy komoly szankciókat foganatosít a nemzetközi közösség.
Én pontosan azon az állásponton vagyok, hogy az ilyen romboló jellegű nemzetközi vagy külpolitikai magatartást, azt mindenképpen szankcionálni kell, mindenképpen véget kell vetni az ilyen magatartásnak, és de hát már ugye, ahogy beszéltünk a beszélgetés első felében, már azzal el kellett volna érnünk a célunkat, hogy ilyen intézkedések belebegtetésével Oroszországnak elmenjen a kedve ugye mondjuk az ukrán beavatkozástól. De hát Oroszország feltehetően nem vette komolyan a nyugati fenyegetéseket. Abszolút abban a hitben voltak, hogy a nyugat nem fog kiállni Ukrajna mellett, és túl hamar fog megtörténni az orosz siker Ukrajnában, amióta nem lesznek ilyen nyugati korlátozó intézkedések. Tehát ez a fajta elrettentő politika eleve nem hatott, és annak kellett volna igazán hatni Oroszországban. Tehát én nem azt mondom, hogy hogy le kellett volna mondani a szankciókról, és semmilyen intézkedés nem kellett volna hozni Oroszország ellen. Én azt gondolom, hogy jobban át kellett volna gondolni ezt a szankciós politikát, és olyan intézkedéseket kellett volna hozni, amelyek valóban hatnak, és be is tudjuk tartatni ezeket az intézkedéseket. Tehát az, hogy vannak szankciók, igen, azt mondjuk, hogy papíron eleget tettünk a kötelességünknek, meghoztuk a Oroszország a világ legszankcionáltabb országa, de közben Oroszország kikerüli a szankciókat, és a szankciók nem működnek. Na most ez nekünk jó, hogy hozunk, hogy a nyugat úgymond rossz fényben tünteti fel magát, hiszen a saját intézkedéseit nem tudja betartatni, ez most segít a nyugatnak. Az, hogy mondjuk van egy cél, hogy nyugati technológia ne jusson el Oroszországba, és még ezt sem tudjuk betartatni, hogy Oroszország ne jusson hozzá ezekhez a nyugati csúcs technológiás termékekhez. Tehát itt van szerintem nagyon sok terület, amin érdemes lenne elgondolkodni, hogy hogy lenne ezt jobb csinálni, mert hogy mondjam, szerintem nem volt teljesen átgondolt az a politika, amit mi alkalmaztunk.
Értem, hogy mit akarsz mondani, és akkor ezzel a konklúzióhoz el is értünk. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy ilyen részletesen és mélyre menően elemezted ezt az egész szankciós politikát. Köszi.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.